A bolt engedély csak fügefa levél volt, a kiskereskedői engedély birtokában már nagyban játszott. Teherautószámra hozták Budapestre az árut, mindig primőröket, és továbbadta más kiskereskedőknek. Százezreket keresett az üzleten, a piaci vezetőség meg a tanács kereskedelmi osztályának az emberei szemet hunytak felette. Miért? Megkentem őket. S lassan olyan nagy lett a forgalom, hogy egyedül nem is tudta lebonyolítani, felvásárlókat szerződtetett, szám szerint 40-et, akik járták a vidéket és felhajtották az árut, Hortobágyi pedig csak eladott, és a pénzt vasalta be. Elemében érezte magát. De tanácshoz úgy látszik, hogy valaki olyan került, akit nem sikerült megkörnyékeznie, és az illető megunhatta Hortobágyi nagykereskedői üzelmeit, bevonta a kiskereskedői engedélyt. A csendőrszázados fellebbezett. Tudtam, hogy nem fog sikerülni, láttam, hogy be kell mennem a szocszektorba, de nem is nagyon bántam, annyi marhaságot csinál ez a rendszer, hogy bőven jut hely benne az én ötleteimnek. Még jól is hangzik, állami ember. Maradt itt egy távoli rokonom, akinek valamikor export-import ügynöksége volt, még 49-ben elhelyezkedett a Dunavarsányi Földműves Szövetkezetnél. Méghozzá milyen frankóul. Csak 1000 forintot kellett fizetni egy régi barátjának, aki textiles volt valamikor az Andrássy úton. Megtudtam, hogy a távoli rokon Bende Ákos valamikor egy export-import ügynökség tulajdonosa, és Kovács Viktor, az Andrássy úti textil nagykereskedő, ügyesen játszott. Bendéből ügyvezető elnök helyettes lett, Hortobágyiból pedig szövetkezeti felvásárló. Egy szép pecsétes papírt kapott a volt csendőrszázados, miszerint az egész országban vásárolhat bármilyen tételekben. Nekem csak ez kellett. Tudod, mi itt egy pecsétes papír? Mindenki térdre esik előtte. Nem volt olyan hely, ahova én ezzel a papírral benne tudtam volna jutni. Aztán vásárolt. Megvett 2 vagon cseresznyét. Ebből 10 ládát átadott a szövetkezetnek, a többit, a majdnem érintetlen 2 vagont maga értékesítette nagyban. Állami pénzen, hivatalos papírral, saját zsebre. Mind a 3. héten számolt el a szövetkezettel, ilyenkor a forgótőkét kiegészítették. A zöldség-gyümölcskereskedő körében szinte fogalom lett a Hortobágyi név. Még állami vállalatok is vásároltak tőlem, és hogy tiszteltek. Olyan szoci voltam, öcsi, hogy na. Marhák. Kár, hogy ezt az országot ilyen hülye nép lakja. Elvtárs voltam barátom. Egyszer az egyik szoci vállalat okoskodott, mert 3. osztályú árut küldtem neki 1. osztályúként. Nem akarta átvenni. Oda mentem és megvilágítottam nekik, hogy mi a népgazdaság érdeke. Beszedték. Féltek. Átvették. Emlékszel a krumpli mizériára? 3 vagy 4 éve. Akkor, amikor nem lehetett kapni. Nekem akkor is annyi volt raktáron, hogy egy falut elláthattam volna esztendőkre belőle. De kivártam, amíg még nagyobb lett a mizéria, és 10 forintért adtam kilóját. Akkor rengeteg pénzed lehet. Hát, van valami. Kell a tartalék. Azt hiszed, öcsi, ezek bírják sokáig? Nem sokára neki mennek a falnak. Éppen mielőtt lekaptak, fogadtam Ákos bácsival 1000 dollárban, hogy jövő őszre itt már nyugati világ lesz. Ő azt mondta, hogy csak télen, de én érzem a levegőből, hogy jövő őszre itt már mindent elfúj a szél. Ne búsulj, öcsi, tied lesz a világ, visszaadjuk még nekik 1000-szeresen, hogy itt kell rohadnunk. 1956 nyara volt, odakint tűzött a nap, idebent szürk és komor félhomályult a cellára. Hortobágyi Levente álmodozott. Akkor én 1 évig az ujjamat sem mozdítom. Járni fogom a világot. De jó is lesz. Ennyire biztos vagy benne? Biztos. Mi biztos ebben a rohadt életben? De hát te is most jöttél be. Nem látod, mi van odakint? Elszaladt az istráng. A lovaknak kivadultak. Amikor ilyen sűrű a levegő, akkor mindig készül valami. Érzem én ezt az ízületeimről is, mondta és durván felrögött. Éreztem, nem fogom kibírni vele a 6 napot egy cellában. A következő kihallgatásomkor abban állapodtam meg a börtönparancsnokkal, Hogy visszatérek a cellába, s azt mondom majd Hortobágyinak. Tudomásomra hozták, hogy kiengednek. Mivel anyagom volt már a csendőrszázados portréjához, megnyugtattam önmagamat, ideje szabadulni. Ez már a negyedik napom volt. Kiengednek. Nem tudtak semmit rám bizonyítani, mondtam Hortobágyinak, amikor végigdobtam magam a pritchen. Ki még? Ugrott fel a kemény deszka ágyról. Én közben megviselt csontjaimat tapogattam, ropogtattam. A négy éjszaka enyhén szólva szokatlan volt a pritchen. Jól hallottad, kimegyek. De miért vagy ilyen izgatott? Haverom lettél? Azt hiszem, igen. Feleltem sejtve, hogy mire akar kiukadni az egykori csendőrszázados zöldségpanamista. Megkeresed néhány haveromat? Persze. Két nap múltán egy kihallgatáson láttuk viszont egymást, én azonban blokkfüzettel és ceruzával egy rendőrtiszt mellett. Hortobágyi Levente nem volt buta ember, gyorsan rájött arra, hogy mi is történt valójában. Szemei villámot szórtak. És néhány nap múlva a riportban számoltam be az olvasóknak tapasztalataimról. A történet azonban ezzel még nem zárult le, hozott még számomra néhány keserves, nehéz pillanatot. Hortobágyi Levente valóban kitűnő ösztönnel érezte meg a közeledő ellenforradalom szelét 1956 nyarán. 1956. október 31-én, amikor már tombolt az ellenforradalmi téboly, találkoztam vele ismét. A Rákóczi úton mentem. Egy tüntető tömeggel találtam szemközt magam. Megálltam, gondolva megnézem, kik azok, akik ennyire handabandáznak az úttesten. A járda szélére húzottam, és ekkor pillantottam meg a vadul ordítozó tömeg élén az ondolált hajú Hortobágyi Leventét. 30-40 méter lehetett közöttünk, ő is észrevett. Arcán a tétovázás jeleit láttam, hová tegyem, átvillant az agyamon, meglincselnek. Egy hirtelen mozulattal beugrottam a Gyulai Pál utcába, szaladtam, ahogy csak erőmből futotta. Aztán gyorsan behúzottam egy kapu alá. Néhány perc múlva kilestem, senki nem jött utánam. Máig sem tudom, vajon tényleg felismerte Hortobágyi Levent abban a pillanatban, vagy csak később jött rá, hol is találkoztunk. Az ellenforradalom leverése után megtudtam, hogy a volt csendőrszázados és tőkés mellesleg zöldségpanamás elhagyta az országot. Senkinek sem hiányzott, legalábbis nekem nem. Akasztás előtti vallomás. Bizonyosan párját ritkítja a bűnügyek történetében az a bűneset, amelyet 1958. június 15-én követtek el Szőnyközségben. Nem azért, mint a ilyen bűncselekmény korábban soha nem történt volna, nem is az elkövetési mód, szadista, brutális jellege teszi emlékezetessé ezt az ügyet, hanem valami más. Az említett napon a Komárom megyei Szőnyközség lakói riadtan adták tovább a hírt. Eltűnt szülei lakásáról a 11 éves Pintér Pali, semmit nem tudnak róla, pedig már tűvé tették érte az egész falut. A hírhozók és a hírt továbbadók valamennyien együttérzésükről biztosították a szülőket, hiszen az egész falu ismerte és szerette a kitűnően tanuló, de egyébként beteges külsejű kisfiút, aki ugyan sokat hiányzott betegsége miatt az iskolából, de elmaradt feladatait nagy szorgalommal pótolta. Most ezen a napon is rosszul érezte magát annyira, hogy még az évvégi iskola ünnepségre sem tudott elmenni. Arra kérte édesanyját, mentse ki a tanítónőnél, amiért elmaradt a záró ünnepéről. Édesanyja az esti órákban ment el a tanítónő lakására, a 11 éves fiúcska egyedül maradt. Az apa szintén nem tartózkodott otthon. Amikor az anya este 9 óra körül hazaérkezett, a lakás ajtaját zárva találta, a fiú eltűnt. Ez aggodalommal töltötte el, és a szomszédok segítségét kérte, hogy próbálják felkutatni a kisfiút. Éjjel 11-kor már az egész falu a kis Pintér Palit kereste, de a gyerek másnap, június 16-án sem került elő. A kétségbeesett szülők bejelentést tettek a rendőrségen, kérték a sajtó és a rádió segítségét is. 10 000 forint jutalmat tűzve ki annak, aki egyetlen gyermekük nyomára vezeti őket. Június 17-én mindjárt magyar labban megjelent a 11 éves Pintér Pál fényképe a felhívással, hogy aki az eltűnt gyerekről tud valamit, azonnal jelentse a legközelebbi rendőrőrsön. A rendőrség először is igyekezett tisztázni az eltűnés napjának eseményeit. Pali édesapja közvetlen lebéd után utazott el vidékre a helyi futballcsapattal. Az édesanyja és a gyerek maradt a lakásban. Pali 7 óra után a rádiót hallgatta, mivel ekkor közvetítették a Mexikó-Magyarország labdarúgó mérkőzést. A mérkőzés szünetében átment a szomszédba eprecedni, amiből édesanyjának is vitt. Az anya fia kérésére 8:30-kor indult el hazúról, de egy fél óra múlva már vissza is érkezett. Amikor nyilvánosságra került, hogy Szönben eltűnt egy 11 éves kisfiú, névtelen levél érkezett a budapesti rendőrfőkapitányságra, amelyben a levélíró ezt írta. A gyerek eltűnésének idején egy gépkocsi járt Szönykösség környékén, biztos, hogy annak utasai ragadták el a kisfiút. Természetesen a nyomozást kiterjesztették ebbe az irányba is, hogy felkutassák azokat a tanukat, akik esetleg láthatták a gépkocsit. Két tanú is akadt, aki állította, hogy az eltűnés időpontjában valóban járt egy személygépkocsi a község határában. De hogy a gépkocsi utasainak bármi köze lett volna is a gyerek eltűnéséhez, már nem sikerült felderíteni. Ekkor a nyomozók azt próbálták megállapítani, ki látta utoljára a gyereket. Pali egy játszótársa, a 8 éves Pulai Anna elmondta, hogy emlékezete szerint 8 és 9 óra között, a valóságban ez 8:30 és 9 között lehetett, találkozott Palival, aki a közelben lakó Pente Bélával beszélgetett az utcán. Természetesen azonnal kihallgatták Pente Bélát, aki elmondta, hogy a gyereket születése óta ismeri, hiszen közel laknak egymáshoz, és különben is, amikor munkában egy naponta jár el Pintérék lakása előtt. Pali édesapjával évekig együtt dolgoztam a Komáromi vasúton, ahol én kocsifelíró voltam, Pintér pedig raktárkezelő. Jó barátságban voltunk, mert nagyon érdekelte a fényképezés, én amatőr fényképész vagyok, magam hívom elő filmjeimet, és az előhívásban Pali sokszor segített is nekem. Én este nem találkoztam Palival. Délelőtt templomban voltam, aztán pedig kerékpárral átmentem Mócsa községbe, Horváth Gáborékhoz halért. 3:45 körül mentem el Pintérék háza előtt. Akkor Pali a téren játszott, meg is állított, és kérdezte, hogy mi van az általa ideadott filmek előhívásával. Én ezután már nem láttam. Mikor értesült a gyerek eltűnéséről, kérdezték a nyomozók. Csak másnap, 16-án. Én a Bodajki tanácsházán dolgozom, akkor felhívott valaki telefonon, nem mondta, hogy kicsoda, és kérdezte, hogy mikor találkoztam utoljára Pintér Palival. Én mondtam neki, hogy előző nap 3:45-kor láttam utoljára.